Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Mára már közhelyként hangzik az, hogy meg kell találni az egyensúlyt mindenben, és hogy mindig a középút a legjobb. Valóban a végtelenségig le van már koptatva ez a mondás, de azért még mindig van igazságtartalma. Főleg most az online tér óriási kiterjedésével. Manapság már olyan játékokat tudunk játszani számítógépek vagy konzolok segítségével, ami megteremti számunkra az adott atmoszférát, és úgy érezzük, hogy valóban azon a helyen vagyunk. James Dashner WorldNet trilógiájában például egy olyan történetet vázol fel, ahol minden, beleértve a találkozásokat és a táplálkozást is a virtuális valóságban történik. Illetve azt sem lehet tudni, hogy mi és ki a valódi. Ez pedig a nem is nagyon távoli jövőben valóság is lehet. Témánk a digitális egyensúly. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Kie Medizdea, internetbiztonsági trénert. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Elhangzott az, hogy egyre jobban odaláncol magához minket minden korosztályt a számítógép. Már egy ideje a gyártók is próbálnak azért tenni, hogy ne üljünk túl sokat a kijelzők előtt, ezért a különböző eszközök mérik például a képernyőidőt, ami nem egy esetben ijesztő számokat tud mutatni. Mennyi lenne az egészséges képernyőidő?
Én azt mondom, hogy első lépésben nézzük meg, hogy mit mond a WHO, az egészségügyi világszervezet. A WHO azt tanácsolja, hogy 2 éves kor alatt ne legyen a gyerek képernyő előtt. 2 és 5 éves kor között is maximum 1 órát szülői felügyelet mellett, elalvás előtt 1 órával, még az idősebb gyerekek, serdülők, sőt a felnőttek se legyenek képernyő előtt, mivel az elalvást és az alvás minőségét is befolyásolja, a telefonok és egyéb eszközök legyenek félretéve evésnél és egyéb családi programoknál, például társas játékozásnál, beszélgetésnél. Kirándulásokkor és más programok esetén is inkább olyan eszközöket használjunk, ami nem küld értesítéseket, ezzel is ugye ösztönözzük, ráveszünk magunkat arra, hogy tudjuk megélni a pillanatot. Ha több órát töltünk a monitor előtt, akkor 2 óránként mindenképpen tartsunk egy kis szünetet, mozgassuk át az izmainkat, és figyeljünk a folyadékbevitelre. Ez így nagyon-nagyon egyszerűen hangzik, és mégsem az. Pont azért, mert már az online és az offline életünk teljesen egybeolvadt, és szinte mondhatni már el sem tudjuk képzelni az életünket online világ nélkül. Ezért nem létezik szerintem az, hogy tökéletes képernyőidő, pont azért, mert nagyon sokan vagyunk, nagyon sokfélék, nagyon változatosak a munka, körülmények. Most nem lehet azt kijelenteni, hogy csak ennyi óra, mert az a személy, aki például online dolgozik, annak ugye már alapból akkor kell számolni egy 5-6-7 órás képernyőidővel, és akkor erre jön még a többi. Hogy ezek a határok szerintem megtapasztaltuk főleg a vírus ideje alatt, hogy nagyon-nagyon könnyedén elmosódnak, és nagyon el kell gondolkozzunk azon, hogy az életünkben ezt hogyan értelmezzük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt így nem jelenthetjük ki, hogy mi az ideális képernyőidő.
De mégis hogyan tudnánk csökkenteni a számítógépek és az egyéb kijelzők előtt eltöltött időt?
Az első és talán legfontosabb az, hogy legyünk magunkhoz teljesen őszinték. Ne csak a mobil képernyőidőnket nézzük, hanem az összképernyőidőt is. Például, ha én 8 órát dolgozok a számítógép előtt, 2 órát használom a telefonomat, és megnézek egy részt a kedvenc sorozatomból este pihenésképpen, akkor, ami 1 órát tart, hogyha ezeket a számokat összeadjuk, akkor ugye 11 óra jön ki, ami egy félelmetes adat. De próbáljunk meg a számok mögé nézni, és ne pánikoljunk, amikor meglátjuk például ezt az időt, amit a példában mondtam. Vegyük elő a kritikus gondolkodásunkat, és elemezzük ki a képernyőidőnket. Bontsuk részekre. Például a telefon ugye már azt is mutatja, hogy az adott idő alatt mennyi applikációt hányszor használtunk, és mennyi ideig. Azt is mutatja, hogy hányszor, milyen időközönként oldottuk fel a telefonunkat. Az előző példához visszatérve, ha 8 órát dolgoztam a monitor előtt, azt ugye muszáj. De ha megnézem, hogy a mobiltelefonomnál, a képernyőidőnél látom, hogy egy órán keresztül például videócseteltem a kollégával, és adatokat egyeztettünk, amit a monitorról nézünk. Ugye akkor már is lejön egy óra. Hogyha azt látom, hogy munkaidőben még egyéb más applikációt is használtam, ugye akkor már megint lejön, de ha hazamentem és leraktam a készüléket, akkor úgymond ebbe a 8 óra képernyőidőbe egybe folyik, mert egyszerre használtam több képernyőt. Úgyhogy akkor tulajdonképpen 8 óráról beszéltünk, és akkor hozzátevődik az az 1 óra sorozat, amit néztem, és ha számokba gondolkodunk, 9 óra jön ki, és ez még mindig soknak tűnik, ugyanakkor, hogyha az élethelyzetet vesszük, akkor már nem tűnik olyan soknak. Ugye fontos, hogy tudjuk elkülöníteni, hogy a képernyőidőnkből mi az, amit muszáj ezzel töltsünk, mert ez a munkánk, vagy adott esetben ugye a diákoknak az iskola, az egy más kérdés, hogy ebből mennyi egészséges, és mi az, amit úgymond saját magunk döntünk úgy, hogy az online térbe fogunk tölteni. Ha azt érezzük, hogy soha nincs időnk semmire és senkire, akkor érdemes a képernyőidőnk és a digitális szokásaink elemzésével kezdeni. Ez ne csak egy alkalom legyen, hanem tudatosan figyeljük meg magunkat egy hosszabb időszakon keresztül, hogy mikor, mit, mennyit fogyasztunk, vizsgáljuk meg, hogy mi az, amiből le tudnánk faragni, és hogyan. Ez talán az egyik legegyszerűbb dolog, mert amikor a képernyőidőről beszélünk, hajlamosak vagyunk csak magunkat hibáztatni. Holott gondoljunk csak bele abba, hogy az online térben semmi sincs ingyen. Vagy pénzzel fizettünk érte, vagy a személyes adatainkkal, adott esetben figyelmünkkel, időnkkel. Hányszor fordult velünk elő, hogy csak azt mondtuk, hogy megnézem ezt vagy azt, aztán véletlenül csak úgy ott felejtettük magunkat a digitális térben. Ez azért van, mert az algoritmus olyan tartalmakat mutat nekünk, ami minket érdekel, és maximálisan leköt. Továbbá a cégek, akik ezeket a platformokat, applikációkat, közösségi portálokat működtetik, szakembereket alkalmaznak azért, hogy úgy hozzák létre ezeket a felületeket, hogy minél inkább lekössenek minket, minél inkább odaragasszanak a képernyő elé, és hogyha ebből a szemszögből nézzük, akkor már az, hogy mikor tesszük le azt az eszközt, közel sem tűnik annyira egyszerűnek. Hogy nagyon sokszor ugye mondjuk azt, hogy hát ha sok a képernyőidő, akkor egyszerűen csak ne élj ezzel a lehetőséggel. Persze, ez az egyik fele, de ott van a másik fele is, amikor ugye megpróbálnak minket rávenni, és rá is vesznek arra, hogy rengeteg időt töltsünk ezeken a felületeken.
De mégis sokkal nehezebb dolga van annak, aki tényleg napi 8 órát kell a számítógép kijelzője előtt üljön, mert ez a munkája. Nekik mit lehet ajánlani, mire figyeljenek oda, hiszen lehet, hogy még otthon is megnéznének valamiket a kijelzőkön keresztül, hiszen ahogy már elhangzott, az algoritmus számunkra érdekes dolgokat akar nekünk mutatni, és ez az esetek többségében meg is történik. Tehát valóban oda tud láncolni a képernyőt, ami egy 8 órás munkaidő után talán átlépi már azt a bizonyos egészséges határt.
Ugye az első és a legfontosabb az az, hogy tudatosan álljak a képernyőidőmhöz, és hogyha ezt már megtettem, ez egy nagyon fontos és jó lépés. A másik pedig az, hogy saját magamnak kialakítok egy digitális házirendet, és ez nagyon sokat tud segíteni. Ugye, ahogy mondtam, megvizsgálom a képernyőidőmet, feltérképezem a szokásaimat. Ha családban vannak gyerekek, akkor például őket is érdemes bevonni ebbe a folyamatba, és nagyon fontos, hogy amikor leülünk egy asztalhoz, és megbeszéljük a felnőttekkel, egyenlő partnerekkel, üljenek le ezek a gyerekek is. Fontos, hogy beszéljünk a digitális életünkről, pont ugyanúgy, mint a hétköznapjainkról. Legyünk nyitottak, elfogadóak, például azokban a családokban, ahol vannak gyerekek, legyünk kíváncsiak az ők világukra, és próbáljunk megértéssel fordulni feléjük. És amikor ez megvan, akkor ezek a szokások alapján kialakítunk magunknak egy házi rendet. Itt azt kell tudni, hogy ennél nincs egy ilyen pontos formulár, mint egy szerződésnél, mert nagyon sokan vagyunk sokfélék és nagyon sokféle szokással, De nagyon fontos, hogy egy pár hasznos dolog, amit ha figyelembe veszünk, már sokat teszünk annak érdekében, hogy ezt javítsuk. Legyenek az életünkben olyan szakaszok, ez lehet heti szinten, amikor tudatosan csökkentjük, vagy teljesen minimalizáljuk a képernyőidőt, vagy ha úgy tetszik, akkor digitális detoxot, vagy digitális diétát tartunk. Amikor társaságban megyünk, ne vegyük elő a telefont, álljunk ellen a kísértésnek, hogy használjuk. Erre már nagyon sok változatot láttam. Léteznek olyan éttermek, kocsmák, ahol például vagy leadod a telefonodat, vagy az asztaloknál vannak ilyen kis ketrecek, amikbe bele lehet tenni az eszközöket, de olyant is láttam már, amikor például egy baráti társaság sorba kirakja a telefonjaikat, lefordítva a képernyővel lefele, és aki hamarabb hozzányúl, az fizeti a többieknek a cekket. Menjünk el úgy kirándulni, ugye, ami már szó volt, hogy a telefonunkat megpróbáljuk ne fényképezőgépnek használni, és a fényképek számát is korlátozzuk, pont azért, hogy tudjuk megélni azt a pillanatot. Az is egy jó módszer, hogyha például az otthonunkba kijelölünk egy olyan pontot, ahova mindenki lerakja a telefonunkat, és úgy, mint a régi vonalas telefon, oda megyünk, és csak ott használjuk. Például már ez is sokat tud segíteni. Étkezések közben szintén ne vegyük elő a telefont, ne is legyen az asztal közelébe. Ha beszélünk valakivel, akkor tiszteljük meg azzal a figyelemmel, hogy közben nem nyomkodjuk a készülékeinket. Korlátozzuk például az értesítéseket, hogy valóban csak a fontos dolgokról jelezzen a készülék. Például léteznek már olyan beállítások is, amik segítenek abban, hogy mi magunk is használati időt állítsunk be például egy-egy applikációhoz, és számtalan kreatív és hasznos megoldás van arra, hogy még hogyan tudjuk csökkenteni a képernyőidőnket.
De valós gondolat lehet az, vagy valós elvárás, hogyha valaki 8 órát ül a számítógép kijelzője előtt, utána hazamegy, és egyáltalán ne nyúljon az okostelefonjához például? Belegondolva, egy átlagos ember életébe nem tűnik túl valószínűnek, legalábbis számomra. Hiszen tegyük fel, hazamegy, akar valamit főzni, meg kell nézni egy receptet. El akar olvasni valamit, megint a képernyő elé ül. És még sorolhatnánk itt a példákat.
Érdemes kipróbálni, hogy mi történik akkor, ha tudatosan kerülöm ezeket az eszközöket, ezeket a lehetőséget. Én meglepődtem például saját magamon, amikor egy alkalommal hosszabb ideig elutaztam egy olyan helyre, ahol nem volt lehetőségem a jelhiány miatt kapcsolódni a digitális világhoz, továbbá, mivel nem volt elektromos áram sem a környéken, úgymond spórolni kellett az akkumulátorral, ezért nem tudtam se percenként előkapkodni, hogy fényképezzek, mert ugye nagyon fontos volt, hogy ki kellett bírja bizonyos eset végéig az akkumulátor, ami azért ugye tudjuk, hogy a mai telefonoknál hát ez nem egy hosszú idő. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg el voltam zárva a saját készülékemtől, megmondom őszintén, hogy nem volt könnyű, és bár gyakran mondjuk, hogy éljük meg a pillanatot, ez közel sem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. De én mindenképpen ajánlom kipróbálni. Én magamon először azt vettem észre, hogy folyamatosan kezdtem matatni a zsebeimet. Folyamatosan kerestem a telefont, mert az az érzésem volt, hogy elhagytam. Holott nem, csak egyszerűen ugye repülőüzemmódban volt, és csak tényleg akkor kapcsoltam be, amikor szükségem volt rá. És nagyon érdekes volt ezt megtapasztalni saját magamon is, hogy már mennyire hozzám nőtt ez a készülék, és már mennyire nem tudom elképzelni nélküle az életemet. Szóval jó, hogyha beépítünk az életünkbe olyan időszakokat, legyen az rövidebb, és akkor ezt folyamatosan növeljük hosszabb időszakokra, ami során nélkülözzük ezeket a lehetőségeket, pont azért, hogy szembesülni tudjunk a helytelen használatukkal, és az ezzel kapcsolatos rossz szokásainkkal.
De mikor megengedett, idézőjelben természetesen megengedett, hogy túl sokat üljünk a képernyő előtt, a munkát leszámítva természetesen?
Ugye a munkatanulás az kötelező. Szóval ebben az esetben inkább arra érdemes figyelni, hogy hatékonyak legyünk. Például a munkahelyen, ha szünetet tartunk, akkor az tényleg legyen szünet. Ne kapjuk elő a telefonunkat, és egy másik virtuális világba költözzünk, hiszen akkor az agyunk, a szervezetünk nem éri tényleges pihenés. Álljunk fel, mozgassuk át a testünket kicsit, ha van rá lehetőségünk, akkor beszélgessünk emberekkel, vagy csak simán egyet sétáljunk. A lényeg, hogy teljesen kiszakadjunk ebből a környezetbe. Nagyon gyakori, hogy sokan a munkahelyen ebédelnek monitor előtt. Ha nincs lehetőségünk máshol étkezni, esetleg társasághoz kapcsolódni, akkor egyszerűen csak kapcsoljuk ki a képernyőt, ne nyúljunk a telefonhoz. Ez tudom, mennyire furcsán és unalmasnak hangzik, hogy az ember csak ott ül az asztal mellett és bámul a semmibe, de higgyük el, hogy ezekre a csendes pillanatokra nagy szüksége van a szervezetünknek, és nekünk is egyaránt. Persze megtörténhet, hogy amikor hazamegyünk, akkor semmihez sincs kedvünk, hiszen vannak azok a napok, amikor úgy érzi az ember, hogy tényleg aztán vége, és semmi másra nem vágyik, csak arra, hogy bebújjon az ágyba és megnézzen egy filmet, vagy adott esetben többet. Ezzel sincs semmi gond, mert lehet, ha aznap kimagaslóan felugrik a képernyőidőnk, de ha tudatosan odafigyelünk, akkor az elkövetkező utána levő napokban ezt megpróbáljuk csökkenteni. Vagy ha ez nem egy napra korlátozik, hanem egy időszakra, ami tovább tart, akkor utána mindenféleképpen törekedjünk arra, hogy az mindig egy fizikai aktivitás kövesse, egy offline élményekkel gazdag időszak, és akkor szintén tettünk az egyensúly érdekében. Nem az a cél, hogy merev szabályokat állítsunk, és ahhoz aztán foggal körömmel ragaszkodjunk itt inkább, azon van a hangsúly, hogy figyeljünk magunkra és az igényekre. Persze ezt tovább lehet bontani egy egyel nagyobb szintre, amikor már tudatosan lépek be a közösségi oldalakra, vagy bármilyen más online platformra, például tudom, hogy meg akarom nézni a leveleimet, és rápillantok a közösségi oldalamra, erre az aktivitásra szánok 5-10 percet, és akkor azt mondom, hogy visszaszámlálót állítok be a telefonomon, hogy ez az idő, az tényleg csak ennyi idő legyen, mert ugye ezek a felületek folyamatosan arra törekednek, hogy én minél jobban ott ragadjak. Megpróbálok célirányosan haladni, kerülöm a céltalan görgetést. Én is nagyon sokszor beleesek az algoritmus csapdájába, hogy olvasok valamit, aztán feldob valami másik érdekességet, és mire észbe kapok, sokkal több időt töltöttem online, mint azt eredetileg terveztem. Az agyunk információra éhes, és pont ezért nem véletlenül van az, hogy a hírfolyamnak gyakorlatilag soha nincs vége. Szóval ezeket a szempontokat, ha szem előtt tartjuk, és ha tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk elkalandozni, akkor igen, tényleg érdemes egy figyelmeztetőt, egy visszaszámlálót, bármi egyebet bekapcsolni, és akkor könnyen szól, hogy lejárt az időnk.
De ott van az is, amikor a szabadidőnkben kommunikációra használjuk az online felületeket, és ezáltal értelemszerűen a kijelzőket is. Ebben az esetben pedig nehéz, vagy legalábbis nehezebb egy konkrét időkeretet betartani, hiszen nem tudjuk, hogy az a beszélgetés, legyen szó akár egy videóhívásról, akár egy üzenetváltásról, mennyi időt fog felvenni.
Ez így van. Ebben az esetben megint nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy kivel kommunikálunk. Hogyha egy olyan rokon, családtag, barát vagy bárkiről van szó, aki számunkra fontos, de messze van tőlünk, akkor nyilván ez egy pozitív hozadéka az online térnek, és úgymond pozitívan töltjük el azt a képernyőidőt, viszont itt is figyelni kell arra, hogy a való életbe is legyenek hozzánk legalább annyira közel álló személyek, akikkel online is tudunk kommunikálni, hogy ez a mérleg megint ne billenjen el. Hogyha például valaki elutazik külföldre az elején, amíg szerez új barátokat, épít új kapcsolatokat, akkor nyilván többet fog kommunikálni online, jobban fogja tartani az otthon maradottakkal a kapcsolatot, több időt fog tölteni ezekben a terekben, és ez teljesen természetes mindaddig, amíg nem csak ebből áll a világa. Mert hogyha csak ebből áll, akkor ugye érdemes elgondolkodni. Persze van az a kényszerhelyzet, amikor muszáj, az egy teljesen más dolog, de hogyha úgy érezzük, hogy ahova mentünk, nem kapjuk meg azokat a személyes kapcsolódásokat, amire szükségünk van a való életbe, akkor lehet, ha érdemes visszaköltözni. Pont azért, mert otthon van mindenki, akit szerettünk. Hogy ez is egy ilyen nagyon jó mutató tud lenni. Hogy nézem, hogyha nekem a képernyőidőm napi 12 óra például, amiből 4 órát online kommunikálok a barátaimmal, akkor lehet, ha érdemes megfontolni, hogy közelebb kéne kerülnöm fizikai távolságba ezekhez a barátokhoz, mert olyan fontos szerepet töltenek be az életembe, hogy gyakorlatilag arra megy el a szabadidőm, hogy velük tartsam a kapcsolatot.
Létezik egy kifejezés, a digitális egészség. Ez mit takar, avagy hogyan tudunk digitálisan egészségesek lenni?
Erre nagyon jó példa, hogy van egy úgynevezett fantomrezgés, vagy fantomvibráció, amikor azt hiszük, hogy jelez a telefonunk, holott semmi se történt. Kialakulása annak köszönhető, hogy az okos telefonunk már a lényegében teljesen a testünk részévé vált, amihez érzékszervünk is adaptálódnak, hiszen a nap nagy részében folyamatosan hívást várunk, emlékeztetőre reagálunk, értesítéseket figyelünk. Félünk, hogy nehogy kimaradjunk valamiből, és akkor már el is érkeztünk a következő jelenséghez, amit úgy hívnak, hogy FOMO. Ez egy angol kifejezés rövidítése, ami magyarul úgy van, hogy félek, hogy valamiből kimaradok, hiszen az értesítések mind a figyelmünket igyekeznek felhívni valamire, azonban ezek közül nagyon-nagyon kevés az, vagy szinte elenyésző számban találunk valóban fontos információkat. Az ebből adódó szorongás és a felfokozott várakozás pedig még gyakrabban hiteti el velünk, hogy egy bizonyos hang vagy rezgést érzünk. folyamatosan attól rettegünk, hogy valamiről lemaradunk, valamiből kimaradunk, és akkor el is érkeztünk a másik jelenséghez, amit úgy hívnak, hogy jomó, szintén egy angol kifejezés, ami azt akarja, hogy a kimaradás öröme. Vagyis pont a FOMO-nak a fordítottja, ami az online és az offline egyensúlyra hívja fel a figyelmet, és arra, hogy az internet és az okostelefon nélkül is van élet. Soha nem felejtem el azt a napot, amikor Y generációsként otthon felejtettem a telefonomat, és bementem egy foglalkozásra, ahol mind alfa generációs személyek voltak, és megkértem, hogy mondják meg, mennyi a pontos idő, mert otthon felejtettem a telefonomat, és nincs karórám. Az a nézés, amit akkor kaptam, hát sose fogom elfelejteni. Szerintem, ha egy mesebeli unikornis hátán vágtattam volna be a terembe, akkor sem néztek volna rám olyan furcsán. Ebben nagyon fontos szerepe van például a szülőknek, akiknek még van emlékük arról, hogy milyen eszközök nélkül élni, a példamutatásuknak, hiszen nekik még vannak ugye ilyen gyerekkori élményeik, amik arra jók, hogy elmondják ezt a gyerekeknek, megmutassák, egy nagyon jó alapot adnak az elfogadáshoz, hogy megmutassák azokat a megoldásokat, amikhez nem kell telefont simogatni, vagy a választ nem egy algoritmus adja meg. Talán a legfontosabb az élmény, amit az élő kapcsolatok, a szemtől szemben zajló kommunikáció és a bensőséges találkozások hordoznak, beszélgetések, lehetőségeket, amit semmilyen applikáció vagy kütyű nem tud pótolni. Ez a pár jelenség, én úgy gondolom, hogy pontosan rám mutat arra, hogy miért is olyan fontos, hogy az online és az offline életünk egyensúlyba legyen.
Hol van az az egyensúly a személyes és az online találkozások között, ami még egészségesnek nevezhető? Hiszen itt már szó volt arról, hogy egyre inkább arra kényszerülünk, vagy egyre inkább az a tendencia, hogy online tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal, ismerőseinkkel, családtagjainkkal.
Az online világ az azt a kényelmet hozza, hogy most vegyünk egy olyan esetet, amikor egy helyen lakunk a barátainkkal. A régi időkben még nem volt telefon, addig ugye nagy szokása volt annak, hogy bármikor váratlanul beléphetett hozzánk akárki. Ennek az volt a hátránya, gondolom erre van, aki még emlékszik, hogy folyamatosan a lakás pontra kellett legyen téve, mert hogy bárki bejöhet bármikor. Ahogy megjelentek a készülékek, ugye ez eltűnt, mert akkor szóltunk, hogy jövünk. Mert ez így nagyon kényelmes volt. És így tovább, és ez így tovább-tovább gyűrűződik egymásra épülve, hogy amikor hazaérek a munkából, nagyon könnyen beleeshetek abba az illúzióba, hogy jaj, olyan kényelmes, itt beburkolóztam, most semmi kedvem megint felöltözni, elmenni. Hiába, hogyha ez időbe nem telik sokba, mégis nagyon könnyen lebeszélem saját magamat egy online élményről, mert akkor azt mondom, hogy inkább felhívom videócseten vagy bármi máson, mert nagyon-nagyon hasonló élményt tud nyújtani, de itt inkább a hasonló szón van a hangsúly. Hogy tényleg a kommunikációnk, az egymáshoz való kapcsolódás az nem csak a szavakból és a mondatokból áll. És nagyon gyakran ezt elfelejtjük, hogy nagyon fontos a másiknak a személye, az arckifejezése, a mimikája, a testbeszédje, ami jó, hogy itt van nekünk a videóhívás, de egy adott esetben nem látjuk az egész alakját, vagy éppenséggel nem olyan az a kép. Vagy mondhatok még számtalan példát, de tényleg azt tudom mondani, hogy erre a legjobb az az, hogy ha van egy fénykép a süteményről, és azt nézegettem, vagy ténylegesen elmegyek egy cukrászdába, és megveszem, megeszem azt a süteményt. Az élmény nem ugyanaz. Hasonló, de közel sem ugyanaz. És ugyanez van az élő beszélgetésekkel is. Nem tudunk tökéletes arányt felállítani, pont azért, mert számtalan lehetőséget figyelembe kell vegyünk. Nem mondhatjuk azt, hogy most ez az ideális, de mindenki, hogyha megvizsgálja a saját idejét, és azt mondja, és észreveszi, hogy hoppá, igen sokat használom a videócsetet, és megnézi tudatosan, hogy na jó, akkor nézzük meg, hogy kivel szoktam én például messengerezni, vagy bármi egyéb felületen kommunikálni online, és akkor azt mondom, hogy megnézem. De ha azt látom, hogy azon személyek, akikkel online tartom a kapcsolatot, gyakorlatilag ott vannak közvetlen közelembe, akkor érdemes elgondolkozni már azon, hogy ez nem egy jó szokás, ez már egy helytelen használat. Gyakrabban kéne velük találkozzam. De hogyha ezek az ismerősök, úgy, ahogy mondtam, távoli személyek, ugyanakkor figyelek arra, hogyha például most mondok egy átlag időt, hetente 4 órát használom ezt a lehetőséget, mert messze laknak bizonyos szeretteim, de ugyanakkor nagyjából ugyanilyen időközönként töltök el minőségi időt a barátaimmal, akkor ez már is egyensúlyba kerül. Hogy ez nagyon-nagyon fontos az, hogy mit hasonlítunk a saját életünkben mihez. Mi a mérce? Ezért nem tudjuk azt mondani, hogy akkor most mindenkinek például teszem, az csak 2 óra az ideális. Nem tudjuk ezt mondani, mert nagyon változóak a körülmények, amik befolyásolják ezeket a számokat.
Hogyan fognak vajon alakulni a jövőben a találkozások? Elképzelhető, hogy ezek teljesen átkerülnek az online térbe? Vagy még nagyobb mértékben átkerülnek?
Én úgy gondolom, hogy ez csak azon fog múlni, hogy milyen szokásokat alakítunk ki mi magunkban, és az, hogy ezt hogyan tudjuk átadni a következő nemzedéknek. Hogyha számomra fontosak a személyes kapcsolatok, és beépítek egyfajta digitális etikettet is, hogy amikor valakivel beszélek, megtisztelem azzal, hogy nem veszem elő a telefont, sőt, ő ha ezt teszi, akkor megkérem szépen, hogy ne tegye, mert ez engem zavar, és ezt így adom tovább a következő nemzedéknek, akkor több mint valószínű, hogy ez nem tud eltűnni. De hogyha engem már most teljesen beszippant a digitális világ, és ezt így adom tovább, akkor ez ugye annál inkább fog elkopni, és annál inkább áttolódnak ezek a dolgok a digitális térbe. Szóval az, hogy ez mennyire fog teret hódítani, én úgy gondolom, ez teljesen rajtunk múlik, és a mi hozzáállásunkon, és az, hogy ezt hogyan tudjuk átadni a következő generációnak.
A felvezetőben már szó volt arról, hogy talán a nem is olyan nagyon távoli jövőben eljöhet az az idő, hogy lényegében nem mi emberek, hanem a mi hologramjaink virtuális megjelenésünk találkozik egymással valahol a világhálón, de mindez úgy néz ki, mintha a valóságban lenne. Vannak kávézók, ott ülünk közösen egy asztalnál, beszélgetünk, és mégis a fizikai, a valós testünk teljesen más helyen van, illetve arról sem vagyunk meggyőződve, hogy ki a valós és ki nem. De hogyha mindez bekövetkezne, és egy virtuális térben ülnénk egy virtuális asztal mellett, miközben ott lenne előttünk az a bizonyos virtuális süti, akkor miért nem tudnánk hagyományosan találkozni egy valódi kávézóban?
Ez megint csak azon múlik, ahogy mondtam, hogy mit alakítunk ki. Milyen szokásokat. Az a helyzet, hogy a technika az nagyon-nagyon robbanásszerűen fejlődik, szinte felfoghatatlan tényleg. Én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb generációs szakadékot képezi az emberek között, de hogyha már most tudatosak vagyunk, és erre figyelünk, és figyelünk olyan apró lépésekre, például, hogy ha hazamegyünk, akkor ne menjen a háttérbe valami fehér zaj, ne kapcsoljunk tévét, valamilyen digitális eszközt, szintén amikor lefekszünk, vagy eszünk, akkor megint kerüljük ezeket a dolgokat. Ritkán fogyasszunk közösségi médiákat passzívan, amikor csak úgy görgetünk, hogy egy véget nem érő hírfolyamba beleesünk. Mérsékelten fogyasszunk interaktív videójátékokat, személytelen kapcsolatokat, amit te is mondtál, hogy egy virtuális világban ülünk virtuális barátok között, és adott esetben azt se tudjuk, hogy ki kicsoda. Ezek valójában személytelen kapcsolatok. Hiába, hogy kapcsolatot tartunk, de pont hiányzik ez a személyes kötődés. Ide tartozik az, hogy ugye életkorunknak megfelelő tartalmat fogyasszunk, törekedjünk az egyensúlyra, mert ha mi magunk törekedünk az egyensúlyra, és megtanítjuk a következő generációt arra, hogy mennyire fantasztikusan meg lehet élni a pillanatot eszközök nélkül, hogy nem kell mindent kiposztolni, nem kell folyamatosan a közösség oldalakkal foglalkozni, hogy lehet úgy kirándulni, hogy viszünk magunkkal ezt, de akkor tényleg csak a tájékozódásba segít, hogy ha ezeket az élményeket át tudjuk adni, akkor nem áll fent annak a veszélye, hogy az életünk csak ezekbe a verzumokba fog költözni, ugyanis mindenki tudja, hogy épül a metaverzum, de egész más ilyen világok is épülnek ezzel egy időben, nem csak a Facebooké. És igen, ez egyfelől mutathat rémisztő képet, másfelől új szintre emelheti az olyan kommunikációt, amikor a távoli barátokkal még jobban tudunk kapcsolódni, ugyanakkor pont azért, mert ezeket cégek működtetik. És tisztában kell legyünk azzal, hogy a cégnek mindig az az érdeke, hogy minél több időt töltsek ezen a felületen, minél jobban benne ragadjak, és itt nem áll meg, hanem rengeteg profi szakembert alkalmaz annak érdekében, hogy ez így is legyen. Szóval legyek tisztában azzal, hogy igenis, amikor belépek egy ilyen térbe, vagy egy közösségi hálóba, vagy akármibe, akkor egyszerűen nem csak az én felelősségem az, hogy onnan ki is tudjak jönni, és nagy tudatosság kell, és nagyon észnél kell legyek abba, hogy ne ragadjak bele, és igen, ezeket építsem be a hétköznapi szokásaimba. És hogyha ez megtörténik, akkor én úgy gondolom, és kellő tudatossággal kezeljük, kellő kritikus gondolkodással állunk ezekhez a témákhoz, akkor nem fog előfordulni az, hogy az életünk átköltözik teljesen csak ezekbe az univerzumokba. És ezekkel az apró lépésekkel, amiket például felsoroltam, hogy az elején csak egy napra, fél napra, majd aztán kitolom, és az életemben meghatározok olyan időszakokat, hogy elszakadok a digitális világtól, tudom igazán csak jól, a távlatokból tudom jól szemlélni az ehhez kapcsolódó viszonyomat és szokásaimat. Szóval tegyük meg ezeket az apró lépéseket annak érdekében, hogy tudatosak maradjunk, és tényleg csak a pozitív oldalával szembesüljünk.
Összegezzünk. Napjainkban hol van az egyensúlyi állapot az online és az offline között, és milyen irányba fog kitolódni ez a határ? Avagy mikorra várható egy valamilyen változás, elmozdulás?
Szerintem nincsen így konkrétan meghatározva egy bizonyos szint. Persze vannak technológiai fejlődések, amik ehhez hozzájárulnak, és ezeket mérföldköveket is csak utólag tudjuk megállapítani. Visszatekintve a múltba, én azt mondom, hogy nagyon sok múlik, sőt, szinte teljesen a mi hozzáállásunkon múlik az, hogy ez hogyan fog változni. A mi fogyasztó szokásaink befolyásolják ezeknek nagyon az alakulását. Szerintem mindig is lesznek olyan emberek, akik erre jobban bevonza őket ez a világ, lesznek olyanok, akik félni fognak tőle, lesznek olyanok, akik csak a rosszat látják benne, és lesz az a tudatos ember, aki tisztában van a jó és a rossz oldalával is egyaránt. És hogyha tudatosan állunk a dolgokhoz, akkor ugye feltérképezzük azt, hogy ez nekem miben segít, ez engem hol gátol, és megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy azokat a buktatókat elkerüljem, ami adott esetben például engem gátol. És hogyha ezt így folyamatosan önvizsgálatot tartunk, folyamatosan saját magunkkal szemben is kritikusan állunk a dolgokhoz, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon könnyen meg tudjuk tartani az egyensúlyt, csak ehhez az első lépés, hogy építsük be a hétköznapi szokásainkba.
Itt az adásidő végéhez közeledve szeretném megköszönni, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Kijén Medizdea internetbiztonsági trénernek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.